Jó napot, jó estét kívánok, Sályi András vagyok. Szabálykövetés, ez a mai műsor témája. A dolog valahonnan a sípályáról indul, ahol megy föl a lift, papa, mama, két gyerek, olyan 8 és 10 éves körüli fiúk, kiszállnak, indulnak neki a lejtőnek, és a kisebbik fiú megszólal, hogy papa, menjünk a 11-es pályán, ott vannak a dínók. Papa bólint, a család elindul, siklanak lefelé, a 9-es pályáról átmennek a 10-esre, aztán mennek tovább a 11-es pálya felé, amikor beüt a krach. Nevezetesen a 11-es pálya le van zárva, el van kerítve, ki van írva három nyelven, zárva. Magyarul nem, de ez csak zárójel. És akkor azt mondja a nagyobbik fiú a kicsinek, hogy mondtam neked, hogy ez butaság, nem ezekkel a szavakkal. A papa homloka elfelhősödik, itt a családi krach, amikor megszólal egy hang, Tomikám, gyere egy kicsit félretesszük, át tudunk bújni alatta. És akkor átbújnak elől a mama, utána a kisebbik fiú, aztán a nagyobbik, és végül a papa, aki azért szétnéz, mert ki tudja, meg különben is, és siklanak lefelé a pályán, a 11-esen, ahol ott vannak a dínók, de senki más rajtuk kívül, hiszen a pálya le van zárva. Nem tudjuk, miért van lezárva. Talán azért, mert verseny lesz, vagy esetleg azért, mert kevés a hó, és a kövek már balesetveszélyt okozhatnak, vagy éppen azért, mert lavina veszély fenyeget. Nem tudjuk. Szabálykövetés. Ez a mai műsor témája. Szeretettel köszöntöm vendégeimet. Hall Melinda, klinikai szakpszichológust, MCC.
Jó napot kívánok.
Vagyis Matthias Corvinus kollégium. Elsimon László író.
Jó napot kívánok.
És Topál József etológus, Hunren Természettudományi Kutatóközpont.
Jó napot kívánok.
Azt javaslom, hogy az első kör, hogy a hallgatók felismerjék a hangokat, aki tévén néz minket, vagyis YouTube-on, vagy Facebookon, mert ott is láthatnak minket, az amúgy is látja az arcokat, és egész más élmény jut neki. Szóval azt javaslom elsőként, hogy tudnak olyan szubjektív példát mondani, ami arról szól, hogy egyszer, valamikor nagyon szembe mentek a szabályokkal, áthágták a szabályokat. Valami olyasmire gondolok, hölgye ki az elsőbség, Hall Melinda gondolkozhat, valami olyasmire gondolok, mint amikor a piros lámpán megy át az autó, mert a szülőnő mondja a férjének, hogy nyomd a gázt, de piros, azt akarod, hogy itt szüljen meg a lányodat az autóban, és nyomja a gázt. És igen, megszületett a gyermek némi dudaszó után a kórházban. Hall Melinda.
Kicsit reménykedem benne, hogy azért a hallgatók az én hangomat biztosan felismerik így a férfi gyűrűben. Viszont pont a síelésről jutott eszembe, hogy már felnőtt voltam, de súlyos síbalesetet szenvedtem. Egyszerűen azért, mert nem hallgattam anyukámra, és nem melegítettem be a síelés előtt. Tehát egy nagyon bagatell hibából igazából utána egy 6 hónapos felépülés vette kezdetét, az összes térdszalagom elszakadt. Egyszerűen, én azért rólam tudni kell, hogy én egy sportember vagyok, tehát én úgy gondoltam, hogy az enyém a világ, és onnan 3000 méterről ez pont úgy tűnt, hogy az emberé a világ. Fiatal voltam, de azért már fiatal felnőtt, és anyukám minden egyes alkalommal elmondta, hogy tessék bemelegíteni, nem úgy működnek ott a hidegben azok az izmok, hiába vagy sportoló, hiába bírod ezt. Na hát, és meg is lett a baj.
A síelésnek vége lett egészen?
Sajnos eddig igen, most viszont a kislányom abba a korba ért, hogy muszáj lesz megtanítanom, úgyhogy most már a pálya szélére merészkedtem, és a következő az lesz, hogy létre is állok, úgyhogy vissza a lóra.
Meglátjuk, majd beszámolunk róla, kedves hallgatók. Elsimon László?
Hát a közéleti embereknek veszélyes dolog nyilvánosan bevallani azt, hogy valamikor nem követték be a szabályokat, tehát azért egy olyan kihívás elé állít bennünket, ami...
Na de hát ez a legkevesebb.
De nyilván álszent se legyen az ember a műsorban. Szerintem mindannyian hágtunk már át szabályokat. Én is. Én az életnek bizonyos területén rendkívül módon szabálykövető vagyok, mert szívesen hozok is rá példát. Ez elsősorban az osztályi képviselői múltamhoz kötődik, és vannak olyan területek, ahol meg egyébként jó magyar módjára lazán értelmezem a szabályokat, és van az életemben egy dolog, amiben egyébként sajnos krónikus, hát mondjuk úgy, hogy visszaeső vagyok, ez konkrétan a közlekedéshez kapcsolódik, tehát én például krónikus gyorshajtó vagyok, sokat segít a tempomat rajtam, meg a büntetések is, amelyeket alkalmanként kapok, de a közlekedési szabályokat viszonylag lazán szoktam értelmezni, ami egyébként egy nagyon súlyos morális kérdést vett föl, amikor a gyerekeim abban a korban értek, hogy jogosítványt szerezzenek, akkor szembesülnöm kellett azzal, hogy a példamutatás ezen a területen is mennyire fontos lenne, és igazság szerint mint hogy türelmetlen ember vagyok sok dologban, ezért hát rosszul kezeltem azokat a helyzeteket, amikor mondjuk vissza kellett volna fogni magamat, és nem a gázpedált megnyomni, hanem éppen levenni róla a lábát. Egyébként azt gondolom, hogy az a rendszer, ami kialakult Magyarországon, ami elsősorban arról szól, hogy minél több pénzt szedjen be a rendőrség, az nem segít abban, hogy az ember nagyon-nagyon visszavegye a gyorshajtást. Ugye az, amikor a rendőr az embert megállítja, és azt mondja, hogy ezt nem, és elveszi a jogosítványát, vagy beír 3 büntetőpontot, az ugye egy egészen komoly visszatartó erő ahhoz képest, mint amikor Szombathelyről érkezik egy csekk, és azt te fizess be, és egyébként nem kérdezik, hogy te vezetted az autót, vagy valaki más vezette. Szóval, hogy most ne zavarodjon.
Én vitatkoznék ezzel a pénzbeszedő dologgal, de mindegy.
Úgy érzi, hogy visszatartó ereje van
annak, hogyha van egy trafipax az úton? Igen, annak visszatartó ereje van. Olyankor mindig lelassítanak, és aztán, mikor elhaladnak mellette, akkor az autók felgyorsítanak.
Én értem, de arra hoztam ezt példaként, hogy egészen más a visszatartó ereje annak, amikor az ember konkrétan tudja, hogy a jogosítványát veszélyezteti, mint amikor csak pusztán pénzről van szó, és egyébként ez nem feltétlenül függ össze az, hogy kinek milyenek az anyagi kondíciói, hogy mennyi pénze van, hogy könnyebben kifizet egy büntetést, vagy nem. Tehát a lényeg az, hogy az életnek bizonyos területein nagyon következetesen szabálykövető vagyok, vannak olyan területek, ahol meg viszonylag lazán kezelem a szabályokat. Legkiváltképpen ott kezelem lazán a szabályokat, ahol egyébként a szabályokat rossznak tartom. Van bennünk magyarokban szeretnék itt is egy ilyen önfennmentő gesztus, és aztán van olyan is az életben, nem akarom azt, már átadom gyorsan a szót a többieknek, van olyan is az életben, amikor maga például a politika játszik rá arra, hogy kikerüljük a szabályokat. Egy példát mondok, amikor a pálinkafőzés liberalizáció címén maga a miniszterelnök mondta azt, hogy a pálinkafőzés az egyfajta magyar szabadságjog, így fogalmazott a parlamentben is, meg akkor még a frakcióban is, hogy ez egyfajta szabadságjog. Tehát a magyar paraszt úgy gondolja, hogy ha fúj, ha esik, neki főzhet mindig pálinkát. Joga van pálinkát főzni, ha tiltják, ha nem tiltják, ezért azt mondtam észre, hogy akkor inkább már liberalizáljunk.
Topál József.
Hát volt időbb gondolkodni. Volt időbb gondolkodni azon, hogy milyen sztorit mondjak el ezzel kapcsolatban. Ami először eszembe jutott a kérdés kapcsán, az, hogy én rendkívül unalmas szabálykövető ember vagyok, aminek egy oka van. Egyszer rosszul érzem magam, hogyha megszegem a szabályokat, tehát ugye van az embernek egy belső diszkomfortja akkor, amikor szabályt sért. Ez nyilván függ a kontextustól, tehát milyen helyzetben. De azért természetesen nem vagyok szent, tehát rengetegszer vétettem a szabályok ellen. Ami eszembe jutott, az egyik ilyen számomra mind a mai napig egy emlékezetes dolog, amikor katona voltam, és ugye augusztusban bevonultunk előfelvételisként, és gyakorlatilag nem engedtek haza bennünket, egészen eljött a karácsony, természetesen akkor a családosok mennek haza, és meg volt ígérve, hogy mi majd szilveszterre hazamehetünk. És szilveszter előtti napon valaki csinált egy balhét. Nem tudom én, részegen jött vissza a kimaradásból, bármi, és ilyenkor a katonasságnak, hogy honvédségnek 80-as években a bevált rend az volt, hogy kollektív büntetés, tehát senki sehova a következő 4 napban. És akkor én őszintén bevallom, meglógtam. Tehát annyira méltánytalannak éreztem ezt a dolgot, hogy a kimenő kapcsán egyszerűen fölültem a buszra, és hazamentem azon a 250 kilométerre laktam a laktanyától, úgyhogy egész fél napig tartott, míg odértem. Persze rettegtem egész idő az, hogy mi lesz majd, hogyha visszamegyek, de nem történt semmi, mert annyira nem volt következetes ez a fajta szabályrendszer, hogy érdekes módon megúsztam, anélkül, hogy lecsuktak volna a fogdára.
De feltűnt, hogy nincs ott?
Hát azt se tudom, szilveszter volt, új év napján visszajöttem, tehát vagy másnap visszajöttem, fogalmam nincs, hogy feltűnt. Én meglógtam, az biztos, kockáztatva a fogdát.
Na jó, szóval a szabály. Szabálykövetés. Ha azt mondom, hogy szabály, akkor mit értsek ez alatt? Mi az, hogy szabály? definíció. Kiírtam egyébként, hát, segítsek?
Van csomó normarendszer az életünkben, amelyek gyakorlatilag szabályokat teremtenek. Ezeknek a normarendszereknek egy része írott, egy részük íratlan. Tehát mondjuk a jogszabályok azok írott normarendszert jelentenek, az erkölcs, a neveltetésünk és a többi azok iratlan normarendszert és szabályokat jelentenek. A diszkomfort érzet, amit József mondott, azt szerintem egy nagyon érdekes dolog, ami nyilvánvalóan akkor is működik, hogyha nincsen mondjuk írott szabály, amit áthatnánk, hanem van egy íratlan, akár a szokásjogon alapuló dolog. Egyébként én így vagyok a blicceléssel. Én gyűlölök blicceni. Én is fizikailag rosszul érzem magam, ha nem tudok lyukasztani jegyet. Nálam az online alkalmazáson kívül mindig van még gyűjtőjegy is a zsebemben, hogy nehogy véletlenül belecsúszok egy blicceléssel.
Néhány év, és ez a probléma megoldódik.
Hát azért az még hál' Istennek jó pár év.
Na jó, ez csak utalás arra, hogy 65 év fölött Magyarországon. Mitől függ, hogy valaki szabályfüggő, hogy van az a bizonyos belső mérce, vagy nincs az a belső mérce? Mondok egy példát, síelés. Síoktató, Mimi néni, 6 vagy 8 gyereket visz, Endrét viszi az anyukája, Endre a Mimi nénire figyelj, azt csináld, amit ő mond, és tényleg elől megy Mimi néni, nem tudom kimondani, utána mennek a gyerekek, és akkor egyszer valahol a félpálya közepén Endre megáll, és azt mondja, hogy én megéheztem. Ott a melegedőben, ott van nekem uzsonnám, én most oda lemegyek. Ti csak menjetek tovább, majd megkereslek titeket. Mitől függ?
Képzeljük el most a kicsi Endrét, aki egyébként már felnőtt. Mert hogy ezek ugyanúgy megtörténnek felnőtt területeken is, hogy az ösztönkésztetéseket mennyire tudja valaki kontrollálni. Tehát akkor rögtön ott tartunk, hogy mondjuk az önkontrolltól nagyon nagy mértékben függ a szabálykövetés. Nagyon nagy mértékben függ, hogy milyen szabálykészletet örököl valaki. Ez nem úgy kell azért elképzelni. Persze vannak evolúciós szabálykészletek is, vannak a genetikában is szabálykészletek, de azért legfőképpen mint a tanulás útján, mi az, amit elsajátítunk, a szabályoknak az ismertetése, mennyire értettük meg azoknak a szabályoknak a lényegét, és mellette ott vannak különböző személyiség dimenziók, amik az önkontroll mellett még nagyon nagy mértékben ide tartoznak. Például most, hogy mindenki számára érthető legyen, nem ez a szakkifejezés, de mondjuk az impulzus, meg az impulzus kontrollnak a kérdése, az azért nagyon fontos, mert vannak emberek, akik kifejezetten szeretik azt az adrenalint, ami a blitzelés során megérkezik.
Gyorshajtásnál, nálam csak a gyorshajtásnál.
Hogy azért az egy más állapot. Ott abban, hogy hát végül is csak egy kicsit, végül is én úgy gondolom, hogy képességeim szintjén én majd el fogom tudni kapni a kormányt, ugye azért a gyorshajtók általában abban bíznak, hogy ők meg fogják tudni ezt oldani, tehát hogy igazából miért is van sebességhatár. A kérdés az persze az, hogy ez tényleg önismeretben ott van-e, tehát hogy ez a képesség ott van-e, hogy úgy vezetünk, mint Schumacher, vagy nem. És azért ez nem mindig fedi a valóságot, azért azt hozzá kell tenni. Nem is mindig mérjük fel jól, szerintem, a környezeti ingereket, tehát például a síelős család példája, ők lehet, hogy nem gondoltak arra, hogy egyébként azért van lezárva, mert van egy óriási fatönk, ott vannak balesetveszélyes, lehet halált okozhat az, hogyha ott átmenjünk, tehát az emberek általában azért nem szeretnének meghalni, tehát nyilván nem ezért mentek át erre a pályára, nem ezért hajt valaki gyorsan, hanem egyszerűen abban az állapotában talán nem tudja felmérni ennek a veszélyeit. És azért beszéljünk azokról is, akiknek meg nincsen morális tartása. Sajnos vannak ilyen emberek is, nem örökölték a szabálykészletet, nem örökölték az értékeket, nincs mihez nyúlni, és nem jelenik meg ez a fajta feszültség, ami egyébként egy óriási gát és visszatartó erő abban, hogy még egyszer megtegyem esetleg azt a dolgot, amiben belekeveredtem.
Az állatvilágban ott vannak szabályok? És akkor mik a szabályok?
Hát én inkább azzal a szóhasználattal élnék, hogy az állatvilágban szokások vannak. A szokások azok, amelyek ismétlésen alapulnak, tehát valamit ismételten csinálnak, megerősítésen vagy büntetésen alapulnak, tehát a viselkedésnek van egy pozitív vagy negatív következménye, és hogyha én ismételten csinálok valamit, akkor ebből a viselkedésből adott szituációban újra előfordulást tapasztalok. Tehát ez egy szokás. És ez nagyon különböző attól, ahogy az emberi szabályok azok egészen más természetűek. Tudnélik, az emberi szabály, nekünk is vannak szokásaink, és sok szokásunk ismétlésen alapul az, hogy én reggel hova nyúlok először, a borotváért, a fogkeféért, mikor kitámolyogtam a fürdőszobába, mit hol találok meg, nagyon sztereotíp a viselkedésünk. Ezek ismétlésen alapuló, megerősítésen alapuló szokások, de nem szabályok. Valójában ez nem egy szabály. Ugye az emberi szabálynál ott általában egy döntésen alapuló, egy kívülről adott, vagy belülről eredeztető, mondjuk egy erkölcsi szabályok, vagy a kultúra által sugalmazott rendszerről van szó. Az állatvilágban ilyenek nincsenek. Az állatvilágban szokások vannak.
Azt hittem, azt fogja mondani, hogy az állatvilágban az a szabály, hogy túlélés.
Hát azt a szabályt, azt mi hozzuk. Tehát igazából azt mi látjuk bele a rendszerbe, az állatok ezen nyilván nem gondolkodnak. Tehát amikor én szabályt követek, akkor tisztában vagyok a szabályon.
Az állatok nem az ösztön.
Igen, igen.
Tehát, meg a szükséglet.
Igen. Tehát a szabályt, azt mi meg tudjuk fogalmazni. És azt reprezentálom a szabályt, miközben követem, vagy éppen megsértem.
Az etológusok szívesen mondják, hogy az ember is az állatvilág része.
Igen.
Ez stimmel?
Igen, az ember is az élővilág része, most hogyha az állat, tehát természetesen igen, hát ezen a bolygón vagyunk, az élővilág része vagyunk, sok mindenben másképp működik az ember, mint az állatvilág bármely tagja.
Főleg egyébként az érzelmi rendszer területén, mert ilyen motivációkkal, mint az ember, nincsen még egy faj a világon. Tehát ilyenek, hogy sietnünk kell a munkába, és ezért rálépünk a gázra, ez elképzelhetetlen, ez egy annyira összetett gondolat, és egy annyira összetett motivációs idegrendszeri folyamat. Egyébként, ami ott lezajlik, hiába gondoljuk mi, hogy az ilyen egyszerű. Egy állat az soha nem siet sehova valójában. Ő nem aszerint fog menni, hogy most neki időre kell menni, vagy nem tudom, a végén még ott fogja várni a társa, és akkor majd hiába vár. Nem ilyen motivációi vannak, hanem olyanok, hogy éhes, tehát enni kell. Olyanok, hogy el kell ejteni azt a vadat, meg kell védeni az utódot, tehát sokkal egyszerűbb azért ez a működésmód.
A szabályok mennyire függnek attól, hogy csoportban vagyunk, társaságban vagyunk, vagy éppenséggel Robinson Crusoe szigetén is vannak szabályok?
Nagyon-nagyon függnek, és szerintem a szabályátlépés is. Tehát maradjunk az én személyes példámnál.
Visszatérő gyors
hajtós. Igen.
Gyors, de mindenki tud azonosulni szerintem.
Gyors, jegyezzük meg, hogy azért az álmok futók és a gyors hajtó között azért van különbség. De azért, a szabályátlépésnek is vannak fokozatai.
Ha zavarba akarnám hozni tisztelt vendégemet, akkor megkérdezném, hogy az a gyorshajtás az hány kilométerre lépi túl a megengedett sebességet? Hát,
egyrészt nem tudna zavarba hozni, másrészt rögtön visszadobnám, hogy nem feltétlenül a kilométer per órával kéne ezt meghatározni a százalékban, mert hogyha most azt mondom, hogy 5 kilométer per órával, hát hogyha ez lakópihenővezetbe teszem meg, az már komoly probléma, hogyha az autópályán, akkor az nem probléma. Tehát a lényeg az, hogy az előző kérdésére visszatérjek, hogy szerintem nagyon nagy mértékben függ egyébként a szabálykövetés és a szabály áthágás is attól, hogy az közösségben tesszük-e, hogy egyáltalán vannak-e szemtanúk, vagy nincsenek. Tehát egészen más az a feszengés, az a szorongás, az a diszkomfort érzet, amikor az ember érzékeli azt, hogy mindenki őt bámulja a buszon, amikor az ellenőr elkéri a személyigazolványát, mert nincsen nála a bérlete, vagy nincsen nála jegy. Ugye az még különösen rossz, amikor tudja azt, hogy van bérlete, csak otthon felejtette. Ugye, mint az, amikor egyedül ülök az autóban, és sietek valóban, és rányomok a gázra, és egyébként azt legfeljebb majd egyszer valahogy egy kamera vesz észre. Ugye ráadásul az önfelmentő gesztusok is egészen mások, mert a gyorshajtásnál én például azt szoktam mondani, hogy legalább akkor a problémát okoz az, hogy az emberek egy része vasárnapi sofőr és nagyon lassan vezet, amiben nyilvánvalóan, hogyha igazam is van, akkor is benne van az a gesztus, hogy én most valamilyen módon magamat etikai értelembe is fölmentsem a szabályáthegés alól.
Mert a többiek mennek lassan.
Igen. Egyedül mindenki szemben az autópályán, ugye?
De elhangzott itt, hogy rossz a szabály.
Hát van ilyen.
Ez egy igazi elhárító mechanizmus szerintem, hogy
nem, de valóságban is van azért ilyen. Hát hogy ne lenne?
Hogy rossz a szabály?
Gondoljon csak arra, amikor a norma rendszerekben foglaltak, egymást nem felik le. Tehát van egy közösségi erkölcsi norma, amiben egyébként mondjuk azt, hogy közmegegyezés van, de mondjuk az írott szabályink ezt nem felik le. Tehát úgy érezzük, hogy a jogszabály az nem tükrözi azt vissza, amit egyébként mi helyesnek tartunk, vagy etikusnak tartunk. Az ilyenre van példa, illetve ez abból is következhet, hogy hogy egy jogszabály az nem igazodik mondjuk a megváltozó etikai környezethez. Tehát én erre gondoltam, én nem feltétlenül arra gondolok, az adójogszabályoknál is mondhatnék ezer példát, ami szerintem életszerűtlen, túlszabályzott, túlbürokratizált, ezért az ember inkább keresi a kiskaput, és hát persze, amikor az embernek egyre rosszabbul megy, egyre kevesebb a jövedelme, egyre inkább csúszik át az egész társadalom a fehérből a szürkéből meg a fekete zónába. Tehát én nyilván nem arra gondoltam most, amikor fel akarom magamat menni, hogy rosszak a szabályok, mert csak 50-en lehet menni, miért nem lehet ott 90-en menni, ez ostobaság lenne. Ilyen típusú önfelmentés rá nem jellemző, de azt gondolom, hogy az írott szabályok között sok olyan van, ami egyébként, és most gondoljon csak arra, amikor azt mondja, mondjuk valamelyik közszereplő, az maga szexuális viselkedésére, hogy ő nem csinált semmilyen törvénysértő dolgot. Miközben lehet, hogy a társadalom többsége szemében ez egyfajta szexuális deviancia, vagy egyfajta szabályáthágás.
Én visszatérnék még erre az elhárításra, amit Melinda elkezdett mondani. Ez hogyan alakul ki, vagy miért alakul ki, vagy kiben nem alakul ki?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy kiben hogyan alakul ki, azért mindenféle személyiség típusnál látunk bizonyos elhárító mechanizmusokat, és a gyerekeknél is, és utána egy érettebb korban is változnak ezek az elhárító mechanizmusok. Azért hozzáteszem, hogy nagyon nagy mértékben ezek tanult mintázatokon alapszanak, tehát hogyha valaki a gyermeki elhárító mechanizmusok rendszerével rendelkezik, tehát mondjuk például nagyon sokat projektál, mindig a másik a hibás, mindig a másik miatt történt az a dolog, akkor azt meg lehet tanulni, hogy valaki ne így viselkedjen a felnőtt életében, és hogy legyen egy érett személyiség. És ez egy nagyon fontos intelem mindenki számára, tehát aki ilyen gyermeki, infantilis elhárító mechanizmusokat használ, mondjuk például tényleg ez egy jó példa, hogy miért nem lehet akármennyivel is menni, mert majd én el tudom dönteni, hogy mondjuk a társadalmi együttélésnek az alapvető szabályait is mondjuk valaki aki megkérdőjelezi, azok azért elég gyermeki mintázatok. És azért azt még hadd tegyem hozzá, hogy eszembe jutott, hogy igenis vannak hibák is a szabályokban, tehát azért ezeket se felejtsük el. Most például a mi utcánkban kimaradt egy zsákutca tábla, de már nincs ott a kerítés, és ugye. Az ember tökéletesen tudja, hogy most éppen már nem
ér. Az úgy is tudja.
Az úgy is tudja, és az akkor meg is fogja szegni ugye a szabályt, mert a tábla kint van, tehát én nem mehetnék úgy be abba az utcába, vagy stb. Tehát most itt mondhatnék sok mindent. Nyilván van, amikor döntünk egy racionálisat. A nagy gond szerintem azokkal van, akiknél nincs meg a morális, vagy egyfajta következetességi, érzelmi alapú döntéshozatal. Mondjuk gondolok itt az antiszociális személyiségzavarra, a pszichopátiára, vagy a narcizmusra, amikor a saját önnönködöm az úgy mindent felül tud írni. Ott azért nagyon fontos az, hogy hogyan tudjuk ránevelni mégis őket egyfajta szabálykövetésre.
Ha már erről beszélünk, a mai társadalomban legalábbis egyes elméletek szerint van ez az egyszemélyes csoport. Én vagyok én kreálom a szabályokat, ennek kell megfelelnem, ez így áll.
Jogom van szabályokat kreálni.
Topály József.
Hát bizonyos, igazából valóban van egy ilyen tendencia, ugye, tehát, hogy a valódi csoportoknak a mérete az nagyon drasztikusan lecsökkent, ugye, tehát eredetileg, hogy az ember az egy ilyen hiperszociális csoportlény, és ilyen 150-200 fős, nagyon összetartó, nagyon egységben lévő csoportokban való élésre adaptálódott, tehát mi együtt, nagyjából egy falu közösség méretű csoportra, ahol közös dolgokra gondolkodunk, közös dolgokat csinálunk, és közös szabályokat alkotunk, és abban élünk. Ugye, tehát az ember az ilyen, szeret ilyen jellegű buborékokban élni. Ugye ez manapság már csak az internet elé teznek ezek a buborékok, legyártjuk magunknak ezeket a kis szubkultúrákat. De valóságban ténylegesen az van, hogy ma már nem az van, hogy én egy csoporthoz tartozom, és ott tökéletesen önazonos vagyok a csoport tagjaival, hanem különböző csoportokhoz tartozom, a munkai közösségem van, nem tudom én, biliárdklub, ahol tartozom, van a családom, stb., de mindenhol csak részleges átfedések vannak, tehát valójában a szónak a klasszikus, eredetileg definiált értelmében a valódi csoport az elkezd csökkenni, és előbb-utóbb leredukálódik a személyre, az egóra, aki önmagával önazonos, de már nincs egy másik személy sem, akivel teljes mértékű identifikáció, tehát az önazonosságot tudna vállalni. És ebből azután következhet az is, mondjuk esetben, hogy a szabályokat, amelyek közösségben meghozott dolgok, ezeket nem internalizáljuk, tehát nem tesszük magunkévá. Amikor a szabályt internalizálom, akkor a szabály belülről a szabályvezér, tehát hogy mondjam, szabályvezérelté válok. Na most vannak szabályok, amelyekről azt azért szeretjük azt gondolni, hogy jó, hogyha az ember internalizálja őket. Tehát ilyenek az erkölcsi szabályok, amelyek azt mondjuk, hogy nem ölünk teszünk másik embert, meg nincs, nem létezik olyan ok, ami miatt én egy másik embert megöljek, mondjuk. És vannak olyan szabályok, amelyikről nem gondoljuk azt, hogy feltétlenül internalizálni kell, tehát például a közlekedési szabályok, ott maradt a zsákutca tábla, hát na, én minden gond nélkül átlépem ezt a szabályt. Nyilván, aki nem tudja ezt a megkülönböztetést megtenni, adott esetben egyáltalán nem épp hagyja, hogy a szabályok őt belülről vezéreik, az probléma tud lenni egy bizonyos szint után.
Most azon gondolkoztam, hogy a régi időkben, ugye van ez az időutazás dolog, hogyha visszamennék néhány évszázaddal, és mondjuk, ha nem tudom, hanyadik században menjünk vissza, lehet javaslatokat tenni, és ott lennénk az ottani rádióstúdióban, ami persze nincs, akkor az ottani emberek szabálykövetőbbek lettek volna, mint a maiak, vagy voltak, mint a maiak? Tehát ez egy olyan dolog, ahogy az emberi társadalom...
Mondjuk gyors hajtás nehezen lett volna.
A szekérőszer.
És egyébként sok baleset is volt. Viccet félretéve, én nem gondolom, hogy annyira
én azt
más
mondanám,
lett volna a morális...
Hogy a régi világban az emberek szabálykövetőbbek voltak.
Ez egy állítása?
Ez egy állítás, mert rá voltak szorulva egymásra.
Én szerintem nem ezért. Meg nyilván ez is kultúra függő. Tehát arról még nem beszéltünk, hogy gyakorlatilag a szabályokhoz való viszonyunk, az nagyon nagy mértékben kultúra függő, ugye a tanulási, meg mintautánzási dolgokról már itt ejtettünk szót, de alapvetően más, és ebben a szempontból lehet beszélni adott esetben nemzeti karakterekről is, más a szabályokhoz való viszonya egy belső-ázsiai népnek, egy japán embernek, egy amerikai...
Nemekben is van különbség.
Abszolút, ez így van. Tehát hogyha a mi kultúránkban, tehát mondjuk ezben a keresztény európai kultúrális közelben gondolkodunk, akkor én azt gondolom, hogy igaza van, de tehát, hogy szabálykövetőbbek voltak az emberek, de emögött voltak félelmek, hiedelmek, és nagyon fontos vallási alapú hitbéli dolgok, tehát például a túlvilágban való mély hit, és a pokoltól való félelem, az nagyon komoly gátot jelentett, egy erkölcsi gátot jelentett, tehát ma az emberekben ez a félelem nincsen meg, mert hihetetlen mértékben szekularizálódott a társadalom, és egyébként azt mondják, hogy bármit megtehetek, mert úgyse lesz következménye, meg úgyis csak egyszer élek, ugye? Korábban pedig az volt, hogy hát könyörgöm, hát megmérettetik az életem akkor, amikor átlépek egy kapun, a halál kapuján, és nem mindegy, hogy mi fog velem történni.
Melinda, valamit akart még mondani?
Nagyon egyetértek azzal, hogy azért az írott és az íratlan szabályokban is, vagy között is óriási különbségek vannak ezekben a kérdésekben, és mondjuk az jutott eszembe, hogy mondjuk néhány száz évvel ezelőtt, hogy mondjuk egy nőre milyen szabályok vonatkoznak, és egy férfire milyen szabályok vonatkoznak, azok nagyon-nagyon eltértek egymástól. Nem mondom azt, hogy a nők szabálykövetőbbek, vagy a férfiak szabálykövetőbbek, bár egyébként vannak
de
ilyen tanulmányok.
Tulajdonképpen azért mondja, kicsit mondja.
Hogy azért a nők egyébként valahogyan valószínűleg az utódgondozása, ugye alacsonyabb tesztoszteron, vagy az ösztrogénnek a magas szintje, tehát sok-sok olyan hormon is van azért a női testben, ami mondjuk feltételezhetően a férfiakban kevésbé van jelen, ami nem annyira extrém viselkedésmódokat mutat, és éppen ezért talán a szabálykövetés valamelyest jobb. Azért, amikor megnézzük az általános iskolás, még általános iskolás pici gyerekeket, akkor általában a magatartásból a lányok kapnak jobb jegyeket. Ez egy általános meghatározás, tehát én nem akarok tényleg sztereotípiákat mondani, mert van ilyen is. Szorgalomból is, tehát hogy ezek, nem szeretem, hogy valaki azt így, hogy ez sztereotíp gondolat, hanem ezek szerintem evolúciós adottságok, hogy bizony ezekből fakadnak, hogy egy fiúnak nehezebb ülni 45 percig, még nehezebb, mint egy lánynak, de most arra már egy lánynak is nehéz, de hogy csak erre akartam utalni, hogy azért nemek nemek között is vannak óriási különbségek, és abban is, hogy a társadalom mit fogad el mondjuk egy férfitől, egy nőtől, egy gyerektől, egy serdülőtől, egy felnőttől. Egyáltalán egy serdülőt azt még gyereknek tartjuk, vagy sem. Mostanában nagyon is infantilizáljuk egyébként a serdülőket, több szempontból is, bizonyos szempontból pedig elengedtük őket, tehát egy teljes szélsőséget látok mondjuk a gyermeknevelési elvekben, tehát 17 évesen vezethet autót, de mondjuk 8 évesen már nyomja az okos eszközt. Ez szerintem egy abszolút paradoxon mondjuk ebben a kérdésben, de mondjuk ugyanígy látom ezt nemiség kérdéseiben, tehát mondjuk 12 éves a szexuális aktus beleegyezési korhatára, egy abszolút gyerekről beszélünk még, de ugyanakkor majd 17 évesen foghatja meg az autónak a kormánykerekét, tehát én azt hiszem, hogy ezekben súlyos kérdések vannak, és ezekről beszélnünk kell, és ezekre folyamatosan reagálnunk érdemes, mert bizony van, amikor elavultak azok a akár jogszabályi keretek, akár írott szabályrendszerek, és ezeket muszáj, hogy egy kicsit modernizáljuk.
Vissza akarok még térni ezekre az íratlan szabályokra, ha úgy tetszik, illemre, de vannak itt olyan emberek, akik gyermekeket neveltek, nevelnek. Hogyan tudatosították a gyermekeikben, hogy vannak szabályok, és ezeket be kell tartani, és mikor? És mit Topály József, mit mondott a nem tudom, fiai vagy lányai vannak?
Két fiam, két lányom.
Hát akkor fiúk is, lányok is. Igen. Másként mást mondott a fiúknak, más mondott a lányoknak, igen. De mit mondott?
Hát szerencsére már felnőttek, úgyhogy nem fogják a szememre vetni, hogyha én itt bármilyen kulisszaditkot elárulok velük kapcsolatban. Hát valójában én azt gondolom, hogy én nem emlékszem arra, hogy explicit, tehát, hogy oda tettem, hogy szabálykönyv, gyerekek, ez a szabály. Ezek a szabályok, tessék ezt betartani, a szabályokat élni kell. Tehát igazából a gyerek az olyan, mint egy nyitott könyv. Valójában, hogy mondjam, felveszi a szabályokat, látja maga körül folyó életet, átvesz szabályokat, természetesen vannak szabályok, amiket az ember kimond, ami nem elég egyértelmű, nem tudom én, hogyan kell öltözködni, vagy hogyan kell köszönni a nagymamának, lehet ezeket nagyon-nagyon ilyen egyszerű kis dolgok, de én azt hiszem, hogy nem erről szól az ember élet. Mi a szabályokat nem feltétlenül a törvénykönyvek tanulmányozásával sajátítjuk el, az ember nem így működik. Az ember úgy működik, hogy szocializálódik egy közösségbe, abban a közösségben vannak viselkedési normák, ezek a viselkedési normák többé-kevésbé mondjuk átfednek azzal a szabályrendszerrel, ami az adott közösségnek az életét meghatározza. Nem feltétlenül, mert lehet ez egy olyan közösség, ami mondjuk abban a társadalomban, ahol él, egy elszigetelten él, és egészen önálló szabályrendszeré vannak, és azok átveszik, akik ebben szocializálódnak. Tehát én nem hiszek abban, hogy a szabályokat ilyen módon, hogy mondjam, tanuljuk.
De én lehet, most hadd vitatkozzak egy picit.
Azért vagyok.
Mert hogy azért én most arra is gondolok, amikor valaki éppen, hogy devianciákat tanul. Tehát olyan szabálykészletet pont egy zárt közösségben, és egy picit úgy éreztem, hogy József most egy kicsit a saját tudásának megfelelő kis véleménybuborékról beszélt, és nyilván ez nagyon, nagyon egyértelmű, hogy általában az lenne a legjobb, hogyha tényleg mindenki érzelmileg, meg erkölcsileg elsajátítja azokat a mi érteket, a mi kérdések azért megjönnek a gyerekek életében. Miért kell iskolába járni? Most miért kell felöltözni? Most tényleg reggel 7-kor már el kell indulni? Miért? Amúgy miért? Egy 5-6 éves miért kellene, hogy ezt tudja? Hát azért mégiscsak a mi feladatunk, hogy elmagyarázzuk, hogy ez a szabály mögött ugye mi van. Na de mi van azzal a gyerekkel, aki egy abszolút másik buborékban él, egy olyan buborékban, ahol egyébként kín van a kokó az asztalon a reggeli mellett, vagy egy olyan buborékban, ahol egyébként nem kell iskolába járni, vagy mondjuk nem a szülő norma rendszerének a része az, hogy valaki iskoláztatja a gyermekét, vagy iskolába viszi, vagy behódol a szabályoknak.
Mondok egy nagyon egyszerű példát, a gyerek elmegy az iskolába, hazamegy, és elkezd káromkodni.
Hát egyébként itt például nagyon sokat változott feltétlenül a norma, hanem a hozzáállásunk a
hát
normához.
A mai világban az, hogy valaki káromkodik, csúnyán beszél, az abszolút elfogadott, szerintem. Az a furcsa, hogyha valaki nem használja azokat a kötőszavakat, amelyek bármikor, bárhova beillesztettek.
És nem csak ez a elfogadott, hanem a, mondjuk úgy, hogy a slendrián fogalmazás. Tehát a köznyelv, az ország vezető politikusainak a beszédjében sokszor azt érzi az ember, hogy hogy a szabatos fogalmazás az, mint hogyha a megfelelő célközönséghez való eljutást akadályozná.
De én egy pillanatra visszatérnék a trágárságra, mert bevallom, hogy rettentően unom. Nem azért, mert az csúnya kifejezés meg egyebek, nincs meg a helye. Tehát amikor valaki a nagy kalapáccsal a kezére üt, és kiszalad a száján valami, azt értem. De amikor ilyen teljesen hétköznapi beszédben használja azokat a kifejezéseket, amelyekkel nyomatékosítani akarja a dolgot, akkor elveszíti az értelmét. Minek?
De valószínűleg ön viszonylag kevés amerikai repzenét hallgat. Tehát az egész dolog nem csak egy ilyen...
Az a kedvencem, repzené, elájulok, azzal alszom este.
Nem csak egy ilyen magyarországi változás, hanem óriási nagy hatása van ránk az amerikai kultúra, és hogyha ha a 70-es, 80-as éveknek a könnyűzenéjére gondol, akkor az amerikai könnyűzenében sem volt trágárság. Most pedig, hogyha meghallgat egy...
Akkor már megkérják a trikóra, tudom.
Ráadásul a 70-es, 80-as években javarészt úgy énekelték ezek az akkori rock számokat a fiatalok, hogy nem tudtak angolul, tehát igazság szerint nem értették a szöveget. Most pedig a mi gyerekeink korosztálya, az már a könnyű zenén tanul meg angolul, nagyon, nagyon jelentős mértékben, tehát 14-15 éves korukra jól értenek és jól beszélnek angolul, és az a könnyű zene, amit hallgatnak, az, már bocsánat, de nem akarok szavakat idézni, mert viszonylag szerény az angol káromkodási kultúra a magyarhoz képest, de tehát sokféleképpen lehet ugyanazt a szót lefordítani egy film szinkronizálásakor például, de a lényeg az, hogy egyfolytában ömlik a trágárság, és ez egyszerűen természetessé válik a fiatalok számára. Ma, tehát én, hogy egy a hülye szóért nyakon vágott volna apám, a hülye szó használatáért, ma pedig valaki azt mondja, hogy hülye.
És 922-ben jött valaki Erdélyből, és nem tudta, mit jelent az, hogy hülye. Mert ez igaz történet.
Nekem a személyes példám, bocsánat, a nagyapám 2 percen keresztül tudott káromkodni, úgyhogy nem mondott egyetlen csúnya szót sem. Tehát szerintem például ez nem csak az angol nyelvnek
az anyja köcsögét? Az a köpipáját?
Szóval ez nem csak az angoltól függ, hanem attól is például, hogy egy digitalizált világban ilyen rövidítésekkel kommunikálnak az emberek, tehát valójában az anyanyelv ismeretének a hiányát is felfedezhetjük közben.
Oké, de mitől függ az, hogy valami jó vagy nem jó? Tehát ha még mindig a kedvenc trágárság témámnál maradva, hogy lehet elérni, hogy azt mondjuk, hogy az nem jó? Mert egyszerűen azért, mert unalmas, mert sokkal jobban el lehet mondani dolgokat másképpen.
A nyelv az egy élő, a nyelv az egy élő rendszer. Igazából. Tehát az, hogy egy szó mit jelent, mit jelentett 200 évvel ezelőtt, mit fog jelenteni 200 év múlva, annak nem feltétlenül van köze egymáshoz.
Semmit nem jelent.
Valójában az, hogy ha elkezdenek túlhasználni egy kifejezést vagy egy szót, az eltávolodik, elkezd eltávolodni az eredeti jelentésétől. Tehát amikor kötőszóként használnak valamit, ami eredetileg egy igét jelentett, egy cselekvést jelentett, aztán egy nem tudom én, egy szitok szót jelentett, az egyszerűen megváltoztatja, tehát megváltozik a kontextus, ahol használom, és megváltozik a szó. Én nem azt állítom, hogy ez az a fajta trágár beszéd, ami ma van, és kötőszóként használják, ez jó, vagy hogy ez már elvesztette az eredeti jelentését, én csak azt mondom, hogy a nyelv az egy élő dolog, és hogyha a jelenlegi tendenciákat nézzük, és hogy itt az előbb elhangzott a cizellált és, hogy mondjam, intellektuális megfogalmazás sokszor akadálya annak, hogy eljusson az üzenet a célközönséghez. Valójában ez azért van, mert az emberek az élő nyelvet elkezdjük egyre egyszerűbben használni, például a digitalizációnak is köszönhetően, ugye emojikkal kommunikálunk, egyszerű jelekkel kommunikálunk, tehát ez egy folyamat. Most ebben a folyamatban ebbe belefér az, hogy bizonyos érzelemlevezető, vagy hogy mondjam, indulatlevezető szavakat meglehetősen gyakran használ.
Hát és tök értelem nélkül. Na de, egy kérdés.
Na, látja, most a tök értelem nélkül ezt mondja.
Igen.
Ilyet se lehetett volna régen mondani. Értem, hogy ez nem csúnya szó,
igen,
de ez meg a nyelvi pongyolasság, nem?
Igen, most rám.
Nem akasztják, ahol értem én. De hadd mondjam még valamit ezzel kapcsolatban. Tehát itt alapvetően azt is látni kell, mert mindenben igaza van a Józsefnek, amit elmondott, de hogy itt is egy normarendszer változás van. Tehát, hogy egyszerűen ma káromkodni, az nem számít olyan szégyenteljes dolognak, abszolút nem számít bűnnek, régebben pedig annak számított. Tehát ma a csúnya beszéd, az tetszik vagy nem tetszik, elfogadottá vált, hogy örülök-e én ennek, egyáltalán nem örülök. Hogy belecsúszok-e néha abba, hogy csúnya szavakat használok, belecsúszok. Hogy néha hiteltelenül szólok rá a gyerekeim, azt mondják, de apa, hát te az előbb mit mondtál? Ugye? És az ember nem vesz észre ráadásul. Tehát, hogy van egy, de mindezzel egyetemben nem csak, annyi, nem csak a jelenség önmagában létező dolog, hanem a szabályrendszerhez való viszonyunk is nagyon nagy mértékben változott. De, tetszik vagy nem tetszik? De nem jó, akkor, de így van.
Akkor mondok egy másik nyelvi dolgot. Amikor megjelent egy svéd áruházlánc, akkor mindenkit elkezdtek tegezni. Aki bejött oda, akkor a kedves vásárló az te volt. És ma már általános az, hogy mindenki tegeződik. Ez is ugyanaz, a magázódásnak és minden egyéb formulának, megszólításnak, egyebeknek van egyfajta jelentése, súlya. Ma ez elveszett bizonyos értelemben, egyszerűen kevesebb ilyen valamit használunk.
Hadd meséljek egy történetet, ami a minap történt meg velem. Szakértettem egy ügyben, ahol konkrétan az történt, hogy egy lány a másik két lánynak az anyját szitta. Erre bedühödött az a másik két lány, és agybafőbe verte. És ezt mind felrakta a közösségi médiára. Milyen érdekes paradoxon, vagy szélsőség ez, hogy valaki szidja verbálisan az én anyámat, erre én reagálok egy olyan szintű
agresszióval,
erőszakkal, kontrollálatlan viselkedéssel, amiben egyébként ő súlyosan megsérül, mármint az a másik, és még utána meg is szégyenítem, mert mindezt kirakom a közösségi portára. Csak szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy ezek azok a szélsőségek, és ami ebben az ügyben nekem kifejezetten érdekes volt, amellett, hogy persze fel kell hívnunk az áldozatoknak a segítségnyújtására a figyelmet, de hogy ugye ez a másik két fiatal, ezek fiatal korú bűnelkövetők lettek innentől kezdve ez a másik két lány, és sajnos most jelen pillanatban ugye egy, akár még azt is belengedték, hogy javítónevelő intézet lesz ennek az ügynek a vége. Tényleg súlyos az ügy. De milyen érdekes ez, hogy mit várunk el mondjuk egy 15 éves embertől? Azt azért szerintem elvárhatjuk, hogy mondjuk életellenes cselekményeket, bűncselekményeket ne hajtson végre 15 évesen, nem? Legalábbis nekem ez van a buborékomban.
Ha azt látja a televízióban, hogy állandóan gyilkolnak és lőnek és a többi, akkor ez egyfajta következmény?
Abszolút, és ez milyen érdekes, nekem nagyon érdekes volt ez az ügy, mert hogy egy valójában, hogyha most kívülről megnézzük, akkor az, hogy verbálisan valaki szidja az anyukámat, ez egy nagyon elítélendő, erkölcsileg elítélendő dolog, törvény szerint, vagy az írott törvények szerint már kétséges, hogy ez tényleg bántalmazásnak számít-e, vagy hogy egy bíró mit fog ítélni erre vonatkozóan. És akkor ezt követően pedig jön egy olyan dolog, amiben pedig egyértelmű mind a törvény, mind az erkölcs, mind a fejlődés történet, mind a pszichológia megegyezik benne, hogy az erőszak, és ez a mértékű, ez tolerálhatatlan.
A futball világában valami ilyesmi miatt elúszott egy világbajnoki cím, de ez csak zárójeles megjegyzés. Igen. Egy kérdés, hogy egy picit tovább gördítsem a dolgot. Vannak azok a mondások, amelyek szerint mondjuk azért vannak a szabályok, hogy áthágjuk őket, vagy kivétel erősíti a szabályt, és még egyebek. Miért van az, hogy az ember, hát különösen fiatal korban olyan szívesen hágja át ezeket a szabályokat, topályosan? Hát
ennek van egy, hogy mondjam, tehát van erre egyfajta biológiai magyarázat, és itt a visszacsatolnék, pár percek korábban beszéltünk a nemi különbségekről, hogy a fiúk azok mennyire, hogy mondjam, kevésbé szabálykövetőek, mint a lányok. Tudnélik a férfiak és a fiatal férfiak vagy fiúk, azokban van egy nagyon erős késztetés a határoknak a letapogatására, hogy így mondjam. Ez egy nagyon fontos tulajdonság az állatvilágban is, hogyha például fogok egy patkányt, beteszem egy ketrecbe, és a ketrec rácsos talapzatába áramot vezetek, és van egy kis asztalka, amire ha fölugrik, akkor ott nem üti az áram, egyébként fáj a talpának, hogyha ott lent grasszál, akkor a patkány fölugrik az asztalra, megtanulja nagyon könnyen, ott kell lenni, és nem szabad lemenni, mert ott áramütés van. De nem tudom soha megtanítani a patkányt arra, hogy ott maradjon az asztalon, pedig csak naponta mondjuk két órára teszem be ebbe a ketrezbe. Megúszna egyetlen áramütés nélkül, hogy két órát ott veszteg maradna. De azt látom, hogy újra és újra lemegy, és megbizonyosodik arról, hogy még mindig van áram a padlóba.
De miért megy
megcsapatja le? Magát az árammal. Azért, mert ez egy nagyon fontos késztetés az állatvilágban, hogy mindig ellenőrizzük a környezetet, hogy még mindig ugyanúgy működik-e minden, mint eddig. Mert az egy óriási hátrány, hogyha én valamit, hogy mondjam, úgy tekintem, hogy még mindig az van, közben már nem az van. Tehát neki állandóan ellenőriznie kell, mert ha ott már nincs áramütés, akkor el lehet menni, fel lehet deríteni a környezetet, stb. Stb. Na most ez a fajta felderítési késztetés, ez a fajta határok feszegetése, ez egy nagyon fontos az állatvilágban, és ugyanilyen nagyon fontos az embernél is, hiszen az emberiség, gondoljunk csak bele, a legtöbb felfedezés, a legtöbb találmány, az emberi kultúrának az előrehaladása, azok mindig nagyon is, hogy mondjam, értse jól mindenki, szabályokat nem egészen betartó embereknek a művei voltak. Tehát feszegették a szabályokat, és ez különösen a férfiakra jellemző, mert a felderítés, az exploatív viselkedés az a férfinak volt, vagy férfiaknak a bizonyos értelemben a privilégiuma.
A szabálykövetés meg a kreativitás kéz a, fordítva, a szabályok nem betartása meg a kreativitás kéz a kézben járnak. A művészetekben ez úgy van, hogy aki nem követi a szabályt, abból lesz majd a nagy festő, zeneszerző, költő.
Nem feltétlenül. Tehát azért a világirodalomnak, a világ zenetörténetének, a képzőművészetének a legnagyobb alkotások között találunk olyanokat, amelyek valamilyen normarendszer keretén belül születtek. Az, hogy a 20. században, vagy így is mondhatnánk, hogy a romantika után a szabálynak a megkérdezése vált a művészet egyik legfőbb motivációjává, illetve a...
Ez most egy állítás?
Hát ez az avantgárdnak, ez volt a lényege, tehát ez egy állítás, igen. Vagy az, hogy a klasszikus szépségeszményt gyakorlatilag megkérdezte a művészettel, kultúrával foglalkozó emberi közösség, ez egy lehetséges irány volt, de ebből nem következik, hogy egyébként az igaz lenne, hogy minél jobb és színvonalasabb, értékesebb, izgalmasabb, magasabb rendű alkotások jönnek létre a szabály áthágásnak, vagy a szabály megkérdezésének a következtében, vagy ez ennek az árán. Tehát én ezt ebben nem általánosítanék.
Én azt látom, hogy ez fejlődési stádiumonként nagyon eltérő. Tehát mondjuk egy gyerek esetén a fejlődés történetet, hogyha nézzük, hogyha ő nem lépi át a saját határait, ami egyébként lehet, hogy a szülőnek a szabálykészletén túl van bőven. Tehát megmondom a gyerekemnek, 5-6-szor elmondom, hogy eddig mehetsz. Hát majdnem biztos, hogy 10 percen belül egy lépéssel arrébb lesz, mert meg fogja nézni, hogy én hogyan reagálok arra, hogy ő egy lépéssel arrébb van.
Hogy reagáljak?
Én azt gondolom, hogy egyrészt ne pánikoljunk nagyon. Nyilván vannak balesetet okozó helyzetek, meg most ezzel hadd ne térjek ki, de most egy ilyen általános példát akartam erre mondani, amit szerintem minden szülő átérez, meg hogy a szülőknek a szerepe a szabálykészleteknek a kialakításában, tehát azért a gyereknek a lelke az úgy fejlődik, Freud ezt úgy fogalmazta meg Jung, hogy a felettes én. A felettes én felel ezért a morális, erkölcsi szabálykészletért, és az bizony a szülőktől jön elsősorban, mert a szülő és az apai autoritás az egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ez az autoritás az, amit mostanában nagyon sokan negatív, bántalmazó címkének tartanak. De egyébként az apa szerep, és ez az állatvilágban abszolút így van, tehát az apa, a domináns, a férfi szerepe, az megkérdőjelezhetetlenül fontos egy gyermek életében, éppen azért, mert a szabályoknak a nem is csak, hogy betartása, de hogy bizonyos, nagyon alapvető szabályoknak a betartása, az az apától érkezik. És persze jönnek az anyától is szabályok, de az anyák mindig engedékenyebbek. Legalábbis most nagy átlagban, hadd mondjam
el. Attól függ, hogy lányos apákról, vagy fiús apákról beszélünk.
Igen, most elmehet mindenféle kombinációba, de hogy azért ott egy kicsit más a szeretett nyelv is, és más az a szabálykészlet is, amit lehet átadni, ugye, apa szerepben, vagy anya szerepben, és persze mások a környezeti elvárások, tehát mondjuk a kultúrának az elvárása is más.
Társadalmi méretekben hova vezet mindaz, ami mondjuk a 20. vagy inkább a 21. században mondjuk napjainkig történt. Tehát eljutunk odáig, hogy az egyén teljes szabadsága az elvezet a káoszhoz. Topály József ingatja a fejét. Nem.
Ezek. Remélem nem. Hát igazából nem lenne szabad, hogy mondjam, tehát a szabályoknak a ilyenfajta tronfosztása, ami egyfajta ilyen, hogy mondjam, kulturális folyamatként az élet sok területén látszik, ez nem vezet jóra. Tehát az ember, az emberiség az ember az egy szabálykövető lény, és a szabályok azok az életünknek a részei. Valójában a gyereknek is azt teszi biztonságossá az életét, hogyha tudja és érzi a szabályokat maga körül. Ezért a szabályok állandó megkérdőjelezése, az oké, ez egy beleszületett tendencia, de semmit sem szabad túlzásba vinni. Tehát szerintem abban nagyon nagy bajok lennének, hogyha ez bekövetkezne, de szerintem ez nem fog bekövetkezni. Ez egy inga, ami most elbillen egy kicsit ebbe az irányba, aztán talán visszabillen a másik
és
irányba.
Akkor jön a poroszos oktatás vissza. Egy kérdés itt a gyerekek kapcsán, amikor a 4 éves gyereknek azt mondja a szülő, hogy te mit szeretnél, mit csináljunk? Az jó? Vagy az a megoldás, hogy azt mondja a szülő, hogy gyere, ezt csináljuk, vagy azt csináljuk? Melyik a helyes?
Én azt gondolom, hogy 2 választási lehetőség egy 4 éves számára az az optimális. Tehát 2-3-ból tényleg egyszerű választási lehetőséget.
Ide menjünk, vagy oda menjünk.
Ide menjünk, vagy oda menjünk. Ezt a nadrágot akarod felhúzni, vagy azt, vagy ezt a szoknyát, stb. Ezeket mi is eljátszuk. De ez a legjobb, mert hogyha nagyon sok, tehát őnek kellene kitalálni a kis 4 éves agyával, hogy most mi történjen, akkor egyrészt soha nem indulunk el otthonról, másrészt meg valószínűleg percről percre változik az akarat, a szükséglet függvényében, az ingerek függvényében, nagyon magas lesz a szorongása annak a gyereknek, akire rábízzák és ráhagyják. Azért gyerek, mert nem tud dönteni. Nagyon-nagyon sok kérdés.
Így van ma szerintem, hogy nagyon sok szülő túl nagy mértékben ráhagyja a gyerekekre. Itt a körülbelül 3 percünk van, mindenkinek jut egy záró gondolat, most majd egy órát beszélgettünk itt a szabálykövetésről, és elhangzottak szerintem nagyon fontos és érdekes dolgok. Egy zárókör, mi legyen a tanulság, vagy bármi is, mindig a hölgyek az elsőbség, ilyenkor Melinda az úttörő, mi legyen a záró gondolat?
Az én gondolatom az, hogy egyrésztről én nem vagyok ennyire optimista, mint József, és én egy kicsit azt látom, hogy a hedonizmus, a szükségletek, a gyermeki én részeknek a pátyolgatása, az bizony romba dönti a társadalmunkat. Tehát a lelki egészségmutatók, a túl magas szorongás, és most sorolhatnám, amiket szoktam ebben a műsorban is, de egyfajta lelki immunitást akkor tudunk összefogni, hogyha annak igenis vannak határozott szabályai, és abban meg tudunk egyezni. És a társadalom hasznos együttélése szempontjából fontos szabályok ezek.
Hersimon László?
Én is pessimista vagyok, tehát hogy osztom azt, amit Melinda mondott. Hát én a legfőbb problémát a közösségi média hatásában érem tetten, és az az igazság, hogy mikor a gyerekeim azt mondják, hogy apa, de te is Instagramozol, Facebookozol, ezt csinálsz, azt csinálsz, ugye akkor én számukra nehezen értelmezhető módon hivatkozom arra, hogy az én szocializációm az más, tehát ezért a viszonyom is más a közösségi médiumokhoz, mint az ő korosztályok, vagy a náluknál fiatalabbaknak. Én mondjuk a nagylányomnál azt látom, hogy ahol most már elmúlt 3 éves az első unokánk, hogy nagyon-nagyon tudatosan, a lányom is, meg a férje is egyébként pszichológusok, rendkívül tudatosan elzárják a gyerektől a mobiltelefont és minden olyan felületet, amely egyébként ma 2-3 éves gyerekeknek a babakocsiába ott látja az ember az utcán a tabletet, igen, hogy azt nézi, miközben az anyja tolja, és nem a világot nézi. Tehát ott örülök, és itt végig még azzal is hitegettem magam, hogy ebben nekünk is volt valami részünk, hogy ilyen irányban megy az unokáinknak a nevelése, de összességében társadalmi szinten én katasztrofális erőjeleket látok.
Topály József, csak egy fél szó.
Én úgy vagyok optimista, hogy mind a két előttem szólóval egyetértek. Tehát
így könnyű.
Ennek ellenére vagyok optimista, mert azt gondolom, hogy majd jön a kihozanodás ebből a dologból. Meg is vannak ennek a jelei szerintem. Most már mindenki kezdi felfogni, hogy pontosan mi felé tartunk.
Kedves hallgatóink, a Kerengő műsorának vendége volt Hall Melinda, klinikai szakpszichológus, az MCC, vagyis a Matthias Corvinus Kollégiumból, Elsimon László író és Topály József etológus, a HUNREN természettudományi kutatóközpontból. Technikus kollégám Fülöp Csaba és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra!